turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Márta Istvánnal folytatjuk a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével. Jó napot, elnök úr, még egyszer!
Jó napot kívánok én is a TEN rádió hallgatóinak. Nyilván a kérdés a fesztiválokkal kapcsolatos.
Hát önt azért egyrészt, jó részt, nagy részt a fesztiválokhoz kötjük. Jó ideje, igen. Igen, a fesztiválok. Azt mondta valahol, azt nyilatkozta egészen pontosan, hogy a fesztivál legnagyobb átka a tervezhetetlenség. Hát ez most derült ki az elmúlt 8 hónapban, ugye? Vagy az elmúlt időszakban.
Igen, a hazai fesztiválok és hát az európai és a többi fesztivál is ugye megszokta azt, hogy nagyrészt sok mindennek ki van téve, tehát az időjárástól kezdve a közönségen keresztül az infrastruktúrális problémákon át, a személyi jellegű problémákon át, a szervezési problémákon át sok minden akadályt kell átugrani egy-egy évben. Az a néhány nap, 3 vagy 10 vagy 12 napos fesztivál megvalósításáért, amit megszokott a közönség is, és megszoktak az előadók, illetve a technikai munkatársak. Most ez borult föl, ez a rend, hogy megszoktak, tehát most hiába szokott meg bárki bármit, teljesen fölborult minden.
Nyilván ilyenkor lehet mérleget csinálni, és ön el is készítette ezt a mérleget, kik voltak a legnagyobb vesztesek, mit kapott a szakma eddig, miben reménykedik még a szakma mely része vár még valamiféle lehetőségre, és hát hogy mi lesz 2021-ben. Ezeken így végig mehetünk viszonylag gyorsan, elnök úr?
Próbáljuk, próbálkozzunk.
Legnagyobb vesztesek. Kicsik, nagyok. Érdekes ez is, ugye? A nagyokat nagyon jól ismerjük, azt is tudjuk, hogy számosságában Magyarország egy fesztiválország. Ő mégis valahol, mintha azt mondta volna, hogy maga a definíció sincs egészen pontosan a helyén.
A Magyar Fesztivál Szövetség, mint a hazai szakmai szervezetek legnagyobbika, hisz 220 különféle műfaji fesztivál a tagunk. Nekünk van egy definíciónk, amit úgy általában el is fogadnak, hogy egy-egy fesztivál minimum 3 napot tart, és nem egy-egy koncert vagy egy-egy színházi előadás alkotja a fesztivált, hanem lehetőleg több műfajban és több előadás egy-egy nap. Az összes többi megkötés, hogy kicsi vagy nagy, nincs, tehát se közönség létszámra, se számra tekintve. A kérdés, hogy kik a legnagyobb vesztesei, nyilván azon kívül, a közhelyen kívül, hogy mindenki, ezen kívül nyilván azok a nagyobb fesztiválok, és műfajilag a könnyű zenei vagy zenei fesztiválok, más néven ifjúsági fesztiválok, akiknek az előadóinak egy része külföldről jön, ezeket vissza kellett mondani, nagy részt nagy létszámú, nagy látogatottságú fesztiválokról van szó, tehát nem 1-2 ezer ember látogatja ezeket a könyvzenei fesztiválok, hanem sokkal több, és hát a technika, az infrastruktúra és a jegybevételi kockázat is ezeknél volt a legnagyobb, és ezek is károsodtak a legjobban.
Aztán még lehet sorolni, hogy a hagyományőrző rendezvényeket, a népművészeti vagy művészeti fesztivál, vagy gasztrofesztiválokat, hogy ezek mind, ezért mondtam, hogy összességében 4000-4500 fesztivál, ugye Magyarországon egy évben.
Az is nem benne vagy magát fesztiválnak,
ja,
nem rendezvény
igen,
van.
Igen, így pontos.
Hisz bárki csinálhat bármilyen fesztivált bárhol az ország területén, nincs kamara, nincs egy megkötés. Itt tulajdonképpen a szakmai szervezetek adnak egyfajta mutatót, akár minőségi mutatót is a közönségnek, vagy akár az előadóknak is, és való igaz, hogy 4000-4500 magát fesztiválnak, vagy fesztiválszerű eseménynek nevezendő rendezvény is van, de a Magyar Fesztivál Szövetség mérései, adatai szerint nincs több, mint 300-400 minőségi fesztivál, tehát amely való igaz, hogy különféle műfajokban, tehát művészeti fesztiválok, közösségi fesztiválok, gasztrokulturális fesztiválok, ifjúsági fesztiválok és népművészeti és hagyományozó fesztiválok kategóriában vannak. De mondom, visszatérve a veszteségre, ugyanígy érintette az összművészeti fesztiválok nagy részét is, és hát a jövőt nézve pedig az a probléma, hogy ugye volt egy augusztus 15-i moratóriumi határidő, mindenki, aki júniusra, májusra, júniusra, vagy júliusra, vagy augusztus elejére tervezte a fesztiválját, nagy részt elkezdte áttervezni augusztus 15-ére, ahol is végül is kiderült, hogy ez se lehet, tehát a pandémiás helyzet ezt a gondolkodást is fölülírta, és jelen pillanatban is a mostani helyzetnél a szörnyű az, és a katasztrofális az, hogy a tervezhetőség, a tervezhetetlenség, amiről már beszéltünk, ez nyomja rá jelen pillanatban a bélyegét a jövő évre is.
Mert hogy nem tudja senki megmondani, hogy egy márciusi, egy májusi, vagy egy augusztusi fesztivált meg lehet-e rendezni.
Pontosan, na most amennyiben ugye ezeknek meg kell teremteni a financiális hátterét, a forrásokat meg kell szerezni, a forrásokat pedig úgy tudjuk megszerezni, akár pályázati úton, akár szponzorális úton, hogy az ember megtervezi, leadja a pályázatot, leadja a szponzoroknak a közreműködői listát, a koncepciót, az elképzelést. Ott van egy döntési mechanizmus, van egy döntési idő, ami hát nem kevés szokott lenni. Tehát egy fesztivált nem lehet 2 hét alatt vagy 3 hét alatt megrendezni, az előkészítéssel mindennel együtt minimum 3/4 év, de van olyan fesztivál, ami nemzetközi közreműködőket kíván, amelyeket már 2 évvel előtte is elkezdenek megtervezni, és már tulajdonképpen kész kéne, hogy legyen a program. Mondok egy nevet, például a tavaszi.
Ezt annak idején Bán Teodorától jól megtanultam itt ebben a stúdióban, de ez Szigetre is, meg nagyon sok fesztiválra igaz ez. Tehát magyarul most még a szervezés sem nagyon tud működni, mert se szponzort, se senkit, se pályázatot nem biztos, hogy látnak, és hát milyen időpontra, tehát úgy nem lehet, igen. Tehát magyarul a 2021-es szervezés az most ebben a pillanatban áll végül is?
Nem áll, nem lehet leállni. Tehát ha az ember komolyan veszi a fesztiválipart, és komolyan veszi a saját elképzelését, vagy annak a csapatnak az elképzelését, először is meg kell tudni tartani a csapatot. Ez itt kezdődik. Meg kell tudni tartani az álmodás és a lehetőségét. Nem szabad feladni, mert a semmiből semmi lesz természetesen. Tehát nyilván mindenki A, B, C variációkban gondolkodik, megpróbálja az időpontokat, amennyiben az időpont adott és az adott évek során bevált egy júliusi vagy augusztusi időpont, most megpróbál hozzátenni B és C variációkat, ami hát ugye sok ismeretlent tartalmaz.
Hogy lehet egy művészt úgy leszerződtetni? Hát jó, dótól kérdezem, ön meg fogja tudni ezt mondani. Hogyha én most azt mondom egy külföldi sztár fellépőnek, hát lehet, hogy ahogy megszoktad július 22-e, de az is lehet, hogy augusztus 14, vagy még tudtam foglalni szeptember 22-re is. Így valószínűleg nem tudok szerződni komoly emberrel, ugye? Vagy most igen?
A szerződés sok mindent tartalmaztat, sok minden olyan kibúvó pontot mindkét fél részére, olyan laza szerkezetet, amelybe nagyobb anyagi kár nélkül ki lehet bújni az adott időpontba. De ez művészenként és fesztiválonként is teljesen különböző. Különböző a bizalom kérdése, tehát vannak olyan előadó művészek, hazai, a külföldiek, akik az adott fesztivállal régi kapcsolatban állnak, bíznak egymásban, tehát itt nagyon fontos a bizalom kérdése is, de ugye a nagy kockázatú, sokba kerülő fesztiváloknál azért nem lehet csak a bizalomra, a barátságra és egyéb dolgokra hagyatkozni, nagyon pontosan körbe kell írni a szerződést, de én úgy tapasztalom jelen pillanatban, hogy pont a bizonytalanságnak van egy pozitív része is, hogy a szerződések kidolgozásánál sok kis kaput és sok menekülési lehetőséget hagynak egymásnak a különféle felek.
A bizalmat említettésében teljesen igaza van, csak most ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan, szóval miért kell most nekünk fesztiválokat szerető közönségnek aggódnunk? Ön hogy látja ezt a néhány száz fesztivált, vagyis mindegy, lehet ezt a nagy halmazt is nézni, hogy ebből mennyi tud meg, azt se tudjuk, hogy hány hónap alatt, ha most a 21-es, tehát nagyon buta a kérdés, de igazából mit kell most legjobban félteni akkor a közönségnek? Mert még minden beszélgettünk a támogatásokról, hogy van-e olyan része, ahol azt mondja, hogy most azonnal tűzoltás lenne szükség, de akár ezt elhagyhatjuk, hogyha ez most kényes téma, de inkább engem az érdekel, hogy ön abból a székből most miért aggódik a leginkább, melyik részéért, melyik szegmensére a fesztiváloknak? Mert bizalom kell persze a szervező és a művész között, de a művésznek abba kell most bizalmat fektetni, hogy jövőre is még az a KFT, az a BT, az a ZRT meg lesz, és meg tudja szervezni ezt a fesztivált.
És működni és tudjon, működni és megújja tud.
Igen, igen.
Hát ehhez dolgoznak, ezen dolgoznak a szakmai szervezetek, hogy elsőképp az úgynevezett előadóművészeknek valamennyire a helyzetén segíteni, hisz akik nem jutnak pódiumhoz most már hónapok óta, és ugyanígy a technikusok is, tehát a technikai háttér.
A hang, a fény, az összes többi, a színpad.
A fény, színpad technika és egyebek. ezek nagyon könnyen elveszíthetik, illetve a fesztiválok ezeket nagyon könnyen elveszíthetik. A másik, amit aggódni lehet, az maga a közönség, hogy a közönség szokásai mennyire fognak változni, akár elmúlik a pandémiás helyzet, akár újabb hullámok jönnek. Tehát, hogy a közönség vesz-e jegyet, ha jegyes az az adott fesztivál. Vagy egyáltalán elmere menni, és elmegye.
Ez pont úgy, mint egy étterem, vagy egy belföldi hotel, igen, persze.
Ez egyébként érdekes kérdéseket is felvet majd a jövőben. Egyrészt a biztonságtechnika, az egészségbiztosítások, hogy fognak élni a fesztiválok, és mi, a kötelezőeken kívül mi lesz az a protokoll, amit be fognak tartani.
És azzal a protokollal lehet-e működni? Tegnap voltam színházban, egy 60 fős színházban, 20 vendég, 20 fizető vendég volt. Ez nyilván nem tartható.
Nem csak a bevételek kiesése miatt, hanem pszichésen is. Egy színházi előadásnál bárki bármit mond, egy 500 fős nézőtéren 50 ember jelenléte, bármilyen indokkal, akkor is, bármennyire tisztességesek és jók a színészek, akkor is valamilyen módon kihat arra az adott előadásra, hogy nagyon kevés a közönség. Ez egy pszichés ügy, én ennek sokszor tanúja voltam, hogy nem másképp játszik az ember, meg nem amint a becsületes színész és előadó művész, de mégiscsak kihat valamilyen módon az adott produkcióra, hogyha kevesen vannak.
Hiába tapsol az az 50 úgy, mint hogyha 200 lenne.
Így van. Tehát ki fog majd hatni a biztosítási rendszerekre, tehát a fesztiváloknak a biztosítására. Erre vannak mindenféle koncepciók és elképzelések nálunk is a szövetségben, hogy miként lehetne összeállni több fesztiválnak is, és bebiztosítani a helyzetet, mert ugye az idén is előfordult, hogy nagyon sok fesztiválon eladták elővételben jegyeket, és beütött ez az egész pandémiás helyzet. Volt olyan fesztivál, ami már el is költötte a jegybevételét, és hát ez egy szörnyű helyzetet idézett elő bizonyos fesztiváloknál. Tehát a fizetés képtelenség, a csőd, és hadd ne folytassam, neveket természetesen nem mondok. Ebben mindenki rosszul jár, a közönség is, az is az adott fesztivál is. Természetesen a megvásárolt jegyek árát, azt amennyiben kéri a közönség, azt vissza kell adni, tehát ott ebben nincs mese. Az egy más kérdés, hogy sok fesztivál azt csinálta, hogy voucher rendszert dolgozott ki, de hát ugye most megint ez is egy nagy kérdője, hogy most, tehát az adott novemberi napon mennyire biztos az, hogy én jövő júniusban vagy júliusban fel tudom használni azt az utalványomat. Ezért mondom, hogy a tervezhetetlenség és ez a kiszolgáltatott bizonytalanság a legnagyobb ellensége. Jelen pillanatban nem csak a fesztiváloknak, hanem nyilván mindennek, ami az alkotó művészettel vagy az előadó művészettel függ össze.
A végére mondjon, elnök úr, valami olyat, amiben bele lehet kapaszkodni. Mert ezt értem, és magam is pont hasonlóképpen gondolom, anélkül, hogy értenék hozzá, és próbálom ezt átérezni, azt hiszem sikerül is, de önök, akik ebben az egészben benne vannak, művészek, alkotók, szervezők, most mi az, ami fény lehet valamilyen alagút végén?
Nyilván a nyafogás nem egy jó stratégia semmilyen szempontból, és ez senkinek nem hasznos. Ezért én is csak nagyon, nagyon limitáltan beszéltem a problémákról. Egybe lehet bízni azért, tehát két dologban lehet bízni. Az egyik az, hogy ezt több helyen is elmondtam, hogy a fesztivál szervezők nagyon kreatív emberek, nagyon kreatív csapatok működnek, tehát a jéghátán is megélnek, hogyha ezt a hülyeséget lehet mondanom, mert hogy erre megtanította az élet és az a furcsa fesztivál evolúció bizonyos kollégákat, hogy mindenféleképpen életbe maradni, életbe tartani a csapatokat. Másrészt pedig a művész világ és a művészeknél pedig nagyon-nagyon nagy a várakozás, hogy egy normális rend álljon be. Itt most nem a pénzkeresetekről beszélek elsősorban, hanem arról a tényről, hogy a művésznek a színpad, a szabadtéri színpad, vagy akár a fesztivál helyszínek is az alapvető munkahelyeik, és a pénzkereseten kívül lelkileg is nagyon-nagyon fontos mindenkinek, aki becsületes és jó művész, hogy újra színpadra kerüljön, és találkozhasson a közönséggel. Tehát sok online próbálkozás van, nagyon helyesen egyébként, de azért ezt ne felejtsük el, hogy az élő közönség, a művészek és a közönség között, vagy a közönséggel való találkozásnál pótolhatatlan. És ebből indul ki mindenki, és a sok-sok negatív dolgon kívül azért mindenki bizakodik, és meg fogjuk találni annak a módját, hogy elégítsük ki ezeket a kulturális igényeinket is, és hogy tegyünk eleget a közönség és a művész barátok, vagy művész kollégáknak is.
Kettőt mondod, de akkor mondok egy harmadikat a másik oldalon ülve, hogy bennünk ott van a vágy, hogy mi elmenjünk színházba, koncertre, bemutatóra, fesztiválra, és ez a vágy, ez nem lohad, most be kell tennünk a spájzba, vagy valahol el kell rakni, de ez ugyanúgy ott van. Ha más nem, akkor azért ez is adjon valamilyen erőt a művészeknek. Ez egy ilyen kölcsönös, azt hiszem, egymásból
táplálkozás. Persze. És nyilvánvaló, hogyha
bármi van, akkor
a kommunikációval most már elég össze lehet zárni a sorokat, tehát lehet információkat adni, információkat kapni, és nyilván a fesztiválok, akik mindig élen járnak az innovációban, nyilván fel fogjuk és fel fogják használni a technika adta lehetőségeket a kommunikációban.
Nagyon szépen köszönöm, Márta Istvánnal beszélgettem, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével. Köszönöm, elnök úr. Hagyjuk magunk mögött 2020-at minél hamarabb.
Köszönöm.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Folytassuk a turizmus.com összeállításunkat itt a Monitor délutánban. A fiatalokat célozza meg a jó bor edukációs kampány. Herceg Ágnes borszakértő van velünk telefonvonalon keresztül. Csókolom a kezét, Ágnes.
Jó napot kívánok.
Hegykőségek Nemzeti Tanácsa, edukációs kampánya, ahogy mondtam, és jó bor. Nyilván itt a minőségről van szó, ugye? A minőségről, a tudatos fogyasztásról, meg a mértékkel való fogyasztásról.
Ez így van, és nagyon fontos kihangsúlyozni, egyébként minőséget különböző kategóriákban értünk, tehát a minőség nem feltétlenül a szuper drága borokat jelenti, hanem azt jelenti, hogy különböző árfeszésben, különböző árkategóriákban a lehető legmagasabb minőséget képviselje az adott bor.
És hát itt nyilván magyar borokról van szó, ugye? Vagy magyar...
Ez nem is lehet kérdés.
Peskőről, vagy gyöngyöző borról, mert láttam óriás plakátot, jó bor neked melyik, gyöngyöző bor vagy pezsgő, magyarborod.hu. Igen, mert ugye a kategóriák, nyilván ez egy edukációs kampány, de honnan kell kezdeni az alapozást? Tényleg, akkor innen kezdjük a beszélgetést is.
Hát, hogyha bárki felmegy a magyarborod.hu oldalra, akkor egy egész átfogó, könnyen emészthető, könnyű szövegezésű tartalommal fog találkozni, ami a borkészítésről is mesél egy kicsit, a bortípusokról is beszél egy kicsit, a borfogyasztásról, természetesen mindig a kulturált és mértékletes borfogyasztásról. Tehát egy nagyon széles körű, egy mindennapokban jól használó alapokat biztosító edukációs felületről van szó.
Igen, 6 hétig tart a kampány, és ez jó, hogy a mindennapokban használható, ezt jó, hogy mondja, mert azért nagyon sok generációs, nagyon sok fiatal az elmúlt években azért járt nagyon sokat borfesztiválokra, bemutatókra, mert egyrészt szerették, meg megszerették a jó hazai borokat, másfelől meg ez egy társaságban nagyon jól eladható történet, tudás, ugye, amit az ember megszerzett pénteken a borfesztiválon, vagy egy borkoson, szombaton már tovább tudta adni, és ő volt az asztalnál a penge. Végül is ide hajaz ez az edukációs kampány is, tehát hogy tudjanak többet arról, amit egyébként levesznek a polcról?
Teljesen így van, sőt, hogy mennyire hazonos a gondolkozásunk az önáltal előzőleg említette. Vannak kifejezetten olyan részei magának az oldalnak, ahol nagyon gyorsan, nagyon eszenciális ilyen villogtató tudást föl lehet szedni magunkra. Egy különböző szőlőfajtákhoz 3 olyan szó, amivel tényleg kvázi be lehet blöffölni, hogy mi nagyon értünk a borhoz, de ugyanúgy van rajta a sznopszótár, amit idézőjelesen értünk természetesen, azokat a boros terminológiákat, szavakat magyarázzuk meg egy kicsit, amik előfordulhatnak egy beszélgetésben.
Az is nagyon klassz, azért, ahogy én így emlékszem, hogy azért az elmúlt években ez a pálya szerencsére, nem azt mondom, hogy elnőiesedett, de komolyan nőiesedett borászból, borszakértőből, szomeliéből, nagyon-nagyon sokan vannak most már a hölgyek szerencsére. Azért régebben ez egy olyan férfi privilégium volt, most már ez nincsen így.
Ezt meg tudom erősíteni, szerintem mint mindenben itt is nagyon fontos az egyensúly. Nagyon sok vásárláskor, egyébként döntésekkor nagyon sokszor a hölgyek döntenek, a hölgyek választanak.
Ők veszik le a polcra, szokták mondani, ők veszik meg a boltban.
Nagyon sokszor a hölgyek vásárolnak. Szerintem mint mindenben itt is nagyon fontos az egyensúly, és örülök, hogy itt is egyensúly van.
Milyen elvárásaik vannak a hegyközségeknek. Azt tudom, hogy az elmúlt években azért sok bor maradt a pincében sajnos, és az túl sok, nyilván nem jó dolog. Volt az a zöld metszés, és nem véletlen, talán tavaly, vagy két éve, és meg idén is. Tehát a túltermelést igyekeznek megfogni már időben. Mire lehet számítani egy ilyen és hasonló kampányok után, vagy közben?
Tulajdonképpen a mi célunk ezzel a kampánnyal az, hogy a tudatos és mértékletes borfogyasztásra hívjuk fel a figyelmet. Tehát a fiatalok fogyasztanak alkoholt, és azt szeretnénk megmutatni, hogy miért lehet jó választás, hogy miért lehet egy izgalmas kulturált választás, hogyha valaki egy kicsit alkoholt szeretne fogyasztani, a bor. De tulajdonképpen a bor nem is csak egy alkoholos ital, hanem a kultúrának a része, és jóval több annál, mint hogy valamennyi egység alkoholt beviszünk a szervezetünkbe. Pont arra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, hogy ez milyen sokféle tartalmat és többletet tud adni a mindennapokhoz.
Igen, ezek nehéz dolgok, azért alkoholról beszélni, akár itt a rádióban is, tehát alkoholról beszélni, alkoholfogyasztásra buzdítani az embereket, az ugye mindig olyan kétesélyes, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez nem kéne, meg nem szabad. Ugyanakkor meg értem, amit mond, mert azért a bor az mégiscsak egy magyar kötődés, bár hát ezt mondhatjuk a pálinkára is. Na mindegy, szóval a bor ez egy magyar kötődésű dolog, az a kultúránk része, nemzeti kincsünk. És hát igen, ha a fiatalok fogyasztanak, meg minden generáció fogyaszt alkoholt, pálinkát is, de alkoholt, úgyhogy azért az nagyon fontos, hogy tudják azt, hogy miből, mennyit, miért. Egy fajtákat is mutatnak, meg nyilván, és még egy kérdés, hogy nyilván akkor ezt fiatalokkal is, meg fiatal szakértőkkel, meg nyilván influencerekkel viszik közel akkor ehhez a réteghez. Ez most két kérdés volt egyszerre.
Igyekszem mindkettőt megválaszolni. Igen, tehát alapvetően az új fogyasztókat, a piacra újonnan belépő fogyasztókat, fiatalokat célozzuk meg, de annyira jó látni, hogy minden generáció örömmel böngészi ezt az oldalt. Vannak benne játékok, vicces kvízek, tehát tényleg igyekeztünk ilyen nagyon színessé, játékossá tenni magát ezt a felületet. És a másik kérdés pedig az volt, hogy...
A fajták, meg az influencerek, igen.
Igen, tehát természetesen a fajtákra is. Egyébként többféle módon is kitérünk a fajtákra, és igen, influencerek bevonása is megtörténik. Egyébként többféle módon a kampány során.
Igen, azt is néztem, hogy itt még a well hello is szóba kerül díjázzal, ugye?
Igen.
Jó, hát nyilván ezeket így lehet azt gondolom közelhozni ahhoz. És hát nyilván értő szakemberekkel kell ott azért a komoly tudás is. Segít ez a kampány, ez a második kampány, hiszen ez most már a második jóbor kampány. Ezt jól mondom, ugye?
Igen.
Szóval
igen.
Ez a kampány segít abban is, hogy a rosszat, a kannást, a hamist... A zárjegy nélkülit az ember elutasítsa? Mit gondol? És mit gondol erről egyébként a hegyközségek nemzeti tanácsa?
Természetesen. Nyilván a hegyközségek nemzeti tanácsa nevében nem tudok ellenszólalni. De én biztos vagyok benne, hogy a hamisborokat maximálisan elítélik ők is, mint ahogy mindenki, aki a szakmában dolgozik, a hamisított borokat. Abban segít, hogy ráirányítsa a minőségre a figyelmet. Tehát ennek a kampánynak nem tisztje ítéletet hozni ebben a területben, hanem inkább abban segít, hogy a minőségre, a bor, a jó bor, ugye, hogy a kampányban is van a jó bor értékeire, a jó bor tulajdonságaira fölhívja a figyelmet.
Igen, igaza van, mert ezzel kezdte egyébként, nem véletlenül nyilván borszakértő beszélni, hogy minden kategóriában vannak jó borok, és minden kategóriában lehetnek gyengébbek, vagy talán rosszak is, és ez egy fontos dolog.
Abszolút, tehát egy fiatal pályakezdőtől, egy egyetemistától nem elvárható, hogy több ezer forintot költsön egy borra, és hála a jó Istennek, nemzetközi borversenyek, magyar borversenyek számtalanszor igazolják vissza, hogy az 1000 forint körüli, valamivel 1000 forint alatti kategóriában is aranyérmes borok vannak a piacon. Tehát annyira szerencsések vagyunk, mert a magyar borok valóban jók. A borászaink felkészültek, egyre komolyabb technológiával rendelkeznek.
És széles a szortiment is.
Mindenünk adott. Így van, és mindenünk adott, hogy mindenki megtalálhassa a magyar borok kínálatába a számára kedves bort. Okay. Legyen a száraz, vagy édes.
Igen. Jó, csak azt akartam mondani, hogy másodikán indult a kampány, 6 hét, és És jó, mert több lábon áll, ugye, ahol láttam, van ebben rádió, print, digitális láb, outdoor, minden van benne.
Így van, és az ünnepek közeletével különösen szeretnénk fölhívni a figyelmet az alszófogyasztásra és a pergőfogyasztásra is.
Nagyon szépen köszönöm, Herceg Ágnes borszakértő volt a vendégem, kezicsókolom.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.